Rakni. Na, üdvözlök én is mindenkit. Igazából amiről beszélek, az így a Eduroam üzemeltetés, illetve mint mi is Eduroam tagként mondjuk ilyen felfedezések vagy tapasztalatok alapján biztonsági kérdésekkel kapcsolatban szerzett tapasztalatok. Igen. Hát először is lesz egy ilyen áttekintés, hogy mi az, ami múlik a vezeték nélküli hálózatoknak a biztonsága, melyek azok a protokollok, amik ezt így alkotják. Bizonyos implementációs problémákat fogunk megnézni, amik ezzel szorosan egybe kapcsolódnak, amik ezt megmutatják. Illetve fontos, hogy amiről beszélek, az nem teljesen új dolog. Pont ami kapcsán készítettem elő az előadást, láttam, hogy többen már ezzel foglalkoztak, több helyen, amire úgy gondoltam, hogy valahol bug reportot kéne írni, ott már van bug report, amire esetleg valami programot lehetne írni, vagy lehetett volna írni, arra már van program. És ezért is jó, hogy ezt így megnézzük, hogy valójában ezek a támadási vagy sérülékenységi dolgok, ezek így léteznek, ami ellen vannak itt javaslatok, meg védekezési lehetőségek is, de hiányosságokra is fény derülhet. Gyakorlatilag a Eduroam az így, én most már azt mondom, hogy tényleg mindenütt elérhető, ami egy nagyon jó dolog. Én például, amikor közlekedek így a belvárosban a különböző telephelyek között, akkor simán előfordul, hogy a zsebemben előveszem a telefont, és mondjuk 100-200 méterre a legközelebbi intézménytől fullos vételem van, mert éppen ott van egy szó szerint mondva hotspot, éppen ott a hullámok úgy érkeznek, hogy ott éppen van jel. És fogalmam sincs igazából, néha fogalmam sincs, hogy hova jelentkeztem be, vagy hogyan jelentkeztem be, mert ezt az Eduroam nekem megoldja, és ezen kezdtem el gondolkozni, hogy oké, ez nagyon jó, és tudjuk, hogy ez elmögött van egy komoly infrastruktúra, ami a biztonságot jelenti. Na de hol a biztonság, meg mi jelenti ebbe igazából a biztonságot? Hát a másik dolog, hogy külföldön is ugyanígy ez elég jó használható. És egyre több a mobileszköz, mint korábban. Tehát a laptopok mellett egyre inkább az Android, meg az iOS, illetve az iOS-szel szemben inkább az iPhone, meg az iPad, meg ezeket érdemes említeni. Hát, mint például ez, igen. Ezekben hihetetlen jó antenna van. Ez az én tapasztalatom, úgy általánosságban. Hát mennyire is biztonságos? Először is indulunk egy... Mondtam, hogy ez így nem fog látszódni a élő közvetítésnél, de gyakorlatilag arról van szó, hogy több komponens van. Van a mi mobileszközünk, amin fut egy supplicant, van egy autentikátor, ami mondjuk lehet része magának az access pointnak, és van mögötte egy rádiusz szerver, vagy rádiusz infrastruktúra, ami szempontunkból most elég, hogyha csak egy darab rádiusz szervernek képzeljük ezt a dolgot, és az történik, hogy a autentikáció során üzenetkérések történnek, és vannak bizonyos lépések, amikor mint egy tunel jön létre a supplicant, tehát az én gépem és a háttérben lévő rádiusz szerver között, és ezt még mindjárt kifejtjük a továbbiakban még jobban. Ugyanis ez általánosságban a EAP szabvány, amiről beszélünk, hogy magán a csomagon belül, illetve magán a tunelen belül tetszőleges protokollt lehet az autentikációra állítani, és ez így föderációban, illetve több intézmény között is jól működik, vagy jól működhet. Viszont amire én most elsősorban kitérek, az maga a PEAP, ugyanis Magyarországon utána néztem, és a magyar tagintézmények között körülbelül 90% vagy még a fölötti intézmény implementálja ezt a megoldást, ezt a protokollt. Hát ez csak úgy nagy vonalakban, igen. Igen, oké. Tehát itt arról van szó, hogy ez ugyanez jobban kifejtve. A PEAP esetében egy TLS tunel épül ki a rádiusz szerver és a kliens gép, mondjuk az én laptopom vagy PC-m, illetve mobileszközöm között, és itt történnek meg az üzenetváltások. Amikor az autentikáció lezajlott, utána engedélyezi a access point a kommunikációt. Utána tudok hozzáférni a hálózathoz úgy általánosságban. Addig csak ezeket a speciális üzenettípusokat speciális korlátozott módon engedélyezi. Jó. Igen. Hát miből is áll a PEAP, illetve a PEAP-nak a biztonsága? Tehát van egy MS-CHAP V2 tranzakció, ami egy Challenge Response alapú protokoll, és ez egy TLS tunnelen belül megy, tehát igazából ez a kettő az, ami így a védelmet adja. Na de akkor, hogy is vagyunk ezzel az MS-CHAP-val? Van egy sebezhetőség, egy tavalyi konferencián került igazából elő, amivel eljutottak arra, hogy gyakorlatilag vannak olyan szakaszok az MS-CHAP protokollnál magába az algoritmusba, ami nem számít, nem tekinthető biztonságosnak. Van, ahol MD4-et, meg DES-t használnak, és ezt matematikailag le is vezették, hogy itt hol a probléma gyakorlatilag. Ezen az oldalon elérhető, hogy ez pontosan hogy is van, illetve mi jelenti a problémát. És gyakorlatilag, ha valaki elmegy a ő weboldalukra, akkor ott $200 bead egy ilyen MS-CHAP tranzakciót, tehát egy ilyen challenge response-t, akkor ők az alapján garanciával egy nap alatt megmondják, hogy milyen jelszó tartozik hozzá. De gyakorlatilag itt tart a dolog. Ezt csak úgy csendben megjegyzem, mert ez ilyen zárójeles dolog, hogy ez ugyanígy jellemző a PPTP-re, tehát mondjuk a Windows-oknál a VPN-nek a protokollja, ugye, illetve az ott az autentikáció megoldása, tehát nem csak itt van. De hát nincs semmi baj, ugyanis véd minket a TLS tunnel, ugye? Vagy nem? Tehát mitől is függ a dolog? Attól függ, hogy a supplicant, illetve a kliensen hogyan van ez konfigurálva, hogyan van implementálva. Tehát akkor beszéljünk egy kicsit az implementációkról. Hát Linuxon nagyon-nagyon kényelmes, vagy nem, hát igen. Ha valaki nagyon ilyen command line közeli szempontból kezdi, akkor körülbelül ez a lényeg, ami remélem talán hátulról is látszódik, de gyakorlatilag egyszer meg kell mondani azt, hogy milyen tanúsítványokat ellenőrizzen, tehát megadunk egy ilyen tanúsítvány tároló könyvtárat mondjuk, itt a hivatalos tanúsítványok szerepelnek, de ez még kevés, mert ez csak azt mondja, hogy valaki a Radius szerver, ugye most a TLS handshake-ről beszélünk, hogy valaki a Radius szerverrel egy aláírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Tehát ez még túl sokat nem jelent, nem jelenti azt, hogy én például tehát én mondjuk az én intézményemnek a Radius szerverével beszélek, vagy valaki teljesen máséval, mert lehet a gonosz támadó.domain.akármicsoda, aki szintén kaphat egy tanúsítványt arra a doménre, amin ő egy tetszőleges rádió szervert elindít. Nem is néztem egyébként, hogy a különböző ilyen rendszerek, illetve különböző ilyen webes, GUI-s felületek Linuxon hogy működnek. Azt tudom, hogy annó még a Kadlecsik Józsi talán küldött is be valami pecset is, talán a VCD-hez, ami kapcsán abba ez már bekerült ez az opció, de ez már évekkel ezelőtt, de hát nézzük, hogy a többinél mi a helyzet. A Windowsnál igazából egyetlen egy kattintás, tehát egyetlen egy ilyen security switch van, ha én ott kikapcsolom, illetve nem én, a felhasználó kikapcsolja azt, hogy kiszolgálja tanúsítvány érvényesítése, akkor onnantól kezdve ez a biztonsági ellenőrzés nincs. De ha még az be is pipálja, az is kevés, ugyanis be is kell, azt is meg kell adni, hogy mi az a szerver, akinek a tanúsítványát, mint az előző példához hasonlóan, ő ellenőrizze. Ezt a Windows viszonylag ügyesen csinálja, ugyanis az első alkalommal megkérdezi, hogy akkor ő most látja ezt a tanúsítványt, ez most így jó-e vagy nem, és hogyha a felhasználó azt jóvá hagyja, akkor az aztán úgy is marad a továbbiakban is. De hát szó, igen. De ha valami baj lesz, tehát mondjuk, hogyha a felhasználó nem tud autentikálni, előfordulhat, hogy mondjuk kiszedi ezt a pipát innen. És akkor innentől kezdve a biztonságnak így vége van. Ez egy másik dolog, ez csak egy érdekesség, hogy beírtam próbáltam a Anonymous Identity-t valahogy konfigurálni, és akkor így mondta, hogy például a kukaszot nem írhatok bele. Ami érdekes, mert a felhasználói névhez írhatok be. Ez csak ilyen érdekesség, szintén az implementációhoz kapcsolódóan. Na most Androidnál nem, az a jó, hogy nincs miről beszélni. Tehát igazából ez a lehetőség így nem létezik. Tehát így nem kell beszélni, mennyire jó vagy mennyire nem jó, mert ilyen nincs. Tehát ilyen opció igazából nem létezik. Nem ellenőrzi semmilyen módon. Illetve a tanúsítványt valamilyen módon visszaellenőrizheti az újabb kiadásokban, viszont az gyakorlatilag, hogy ő megnézze, hogy milyen névre szól a tanúsítvány, az a lehetőség nem létezik. És itt van is egy bug report, mert gondoltam, hogy írok egy bug reportot róla, de megtaláltam, hogy van a bug checkerükben erre egy bug report, úgyhogy elvileg erről tudnak, vagy tudhatnak. Hát mi a helyzet iOS-en? Az biztos, hogy nem követik a tanúsítványláncokat. Tehát az iPhone, iPad hasonlók, ott is van egy lépés, ezzel pár mondatot tegnap beszéltünk Jánossal, igazából van egy firmware verziót, amitől kezdve alapvetően ez jól megvan oldva. Viszont mondjuk a mezei felhasználótól, hogyha valami egyéb infrastruktúrát vagy egyéb konfigurációt nem adunk neki oda előre, akkor ilyeneket fog mondani, hogy akkor itt van ez a tanúsítvány, ezt így most fogadd el, vagy ne fogadd el, de közben ilyeneket mondta, hogy nem ellenőrzött. Amikor a tanúsítványláncot én a Radius szerveren megfelelően leküldöm, tehát ezt megkapja a kliens a másik végén, és ezt a Windows, meg láttuk a VPS applikán, meg többen jól kezelik, úgy tűnik, hogy igazából ezeket az iOS eszközöket így nagyon nem izgatja ez a dolog, és akkor próbáljuk a felhasználókat tudatosságra növelni, miközben ilyet mond, hogy nem ellenőrzött, és akkor oké, rendben, ha arról az eszközről lépsz be, akkor ott fogadd el, mert az úgy rendben van, de ha ott akkor meg, szóval erről így nagyon nehéz beszélni. Igen. Na. Bocsánat, közben csak az órámra nézek, nagyon jó. Igen. Csináltam egy tesztet a Pázmányon, illetve, bocsánat, ott még nem tartunk, az a következő slide. Tehát van a FreeRadiusnak egy olyan megpecselt változata, illetve egy olyan kiegészített változata, ami logolja az MS-csap tranzakciókat. Tehát, hogyha már eljutottunk abba a helyzetbe, hogy mondjuk elindítottunk egy Radius szervert, és azzal beszél is a kliens, tehát úgy valahogy ez a bizalom, nem bizalom létrejött a kettő között, akkor van lehetőség arra, hogy én ezeket a tranzakciókat logoljam, illetve ezt a challenge response kéréseket logoljam. Erre ilyen patch-ek keringtek, illetve keringenek, de van egy ilyen Debian alapú biztonsági disztribúciót, úgy hívnak, hogy Kali. Ebben benne is van, úgyhogy csak annyit kellett tennem, hogy elmentem az ő csomagtárolójukba, és Debianra ezt a csomagot. Ki is próbáltam, tehát előző péntek délután így a Pázmányon azt mondtam, hogy próbáljuk ki, nézzük meg. Felhúztam egy másik IP címen a DMZ-be egy Radius szervert, ami valami teljesen ilyen gépneve pontlan, vagy valami hasonló tanúsítvánnyal jött létre, mert azt úgy alapból generált magának valamit. És rámentem a Wireless LAN Controller, és azt mondtam, hogy hát akkor most ő a Radius szerver, ő hozzá küld a kéréseket. Nyilvánvalóan azt is csináltam volna, hogy veszek egy access pointot, amit így bedugok, és akkor azt mondom, hogy ott most őt kérdez. Tehát csak ez egy kicsit ilyen nagyobb ágyús megoldás volt, mert így az egész intézményre tudtam tesztelni az egész dolgot. Körülbelül volt 130 kliens csatlakozva. Ez egy rövid teszt volt. 5 percig próbálkoztam. Körülbelül, ja igen, és ennek a FreeRadius VPS ez konfigurálatlan volt, de gyakorlatban ez azt eredményezte, hogy rendszeresen visszadobta a felhasználóknak a kéréseit, ami bizonyos rendszereknél, talán pont Windowsnál is azt eredményezi. Tehát azt mondta, hogy rossz felhasználó vagy jelszó, akkor így kidobta neki az ablakot, hogy akkor írd be még egyszer. És akkor ez úgy némely felhasználókat például arra készített, hogy itt másfajta jelszót kezdjenek el megpróbálni beírni, meg a felhasználónevet is kicsit variálták. Szerintem el tudom képzelni, hogy néhányan akkor azt mondták, hogy biztos itt a tanúsítványjal lesz valami baj, akkor azt most gyorsan tiltsuk le. Szerintem néhányan meg is tették. Na most ezeket a tranzakciókat, amiket logol, meg is tudom mutatni, ez mondjuk így néz ki. De mondjuk így néz ki egy tranzakció. Ez nekem egy tesztfelhasználó volt, amit a laptopomon vettem fel. Ez volt a tesztfelhasználó név. Ez a challenge, ez a response. Van egy program, ami ezt a kimenetet megeszi és átalakítja arra a formátumra, amit a John fel tud dolgozni. Hát mondjuk az almafa szónak a feltörése, az 15 perc. Egyébként nyilvánvalóan ez exponenciálisan egyre nehezebb lesz, tehát minél bonyolultabb a jelszó, annál tovább fog tartani, de fontos megjegyezni, hogy maga az MS-csap, mint protokoll, az a jelszó komplexitástól függ a biztonsága. De semmi baj, mert hogyha én tudom, hogy mondjuk az a gazdasági igazgató vagy valaki olyannak a felhasználó név jelszava, akkor elmegyek majd ahhoz, aki nem én, de mondjuk aki valami rosszat akar, az elmegy ahhoz a 200 dolláros szervizhez, és azt mondja, hogy nekem megér 5000 forintot az, hogy hozzájussak a valakinek a wifi-s jelszavához, mert lehet, hogy az majd ebbe a rendszerbe, meg abban a rendszerbe, meg még oda is, meg még a PC-re is be tudok azzal lépni, ami előfordulhat. Igen. Hát amit én magamnak csináltam, ami nem biztos, ez teljesen ilyen abszolút ilyen kérdéses dolog a részemről, hogy az EAP TLS az esetleg megoldás, vagy választ lehet erre. Én azt csináltam, hogy a telefonomra felraktam egy kliens tanúsítványt. Ugye ez a természetéből adódóan nem utazik a hálózaton, tehát ezt nem lehet hagyományos módon megszerezni. Új rádiószerver kell ahhoz, hogy például logolja azt, hogy milyen tanúsítványjal mentem be, mert amit én beírok ott mellette a usernévnek, azt minden további nélkül logolja, és hát úgy tekinti, hogy az a felhasználó név, amivel én autentikáltam. De új FreeRadius verzióknál ez már jól működik. Az LTE működik ez a megoldás, mert én ott az LTE közelében sokszor közlekedek. Valamiért itt nem működik. Ez lehet, hogy helyi konfiguráció, igazából nem tudom. Jó, ennyit gondoltam. Ha vannak kérdések, akkor lehet kérdezni.
Igazából nem kérdés, hanem egy megjegyzés, hogy tegnap már beszéltünk a Tamással erről, hogy pontosan ennek a problémának, tehát ezt fölismerték mások is, hogy ez jelentős probléma, tehát hogy helyesen bekonfigurálni a supplicantet és jól installálni, és ténylegesen a mindenféle certifikátek fölkerüljenek. Ezért csinálták meg azt az úgynevezett Eduron Configuration Assistant nevű eszközt, amit én az előző ilyen nagyobb rendezvényen, a Hubon Workshopon reklámoztam. Tehát azokat az intézményeket, akik ilyesmivel küzdenek, hogy a kliens felhasználóknak jól bekonfigurálni a Edurumjukat, azok nyugodtan szóljanak, meghívást tudok küldeni, hogy ezt ténylegesen tudják használni, és a felhasználóik ezek után letölthetnek, tehát Windows környezetben installáló alkalmazást lehet letölteni, iOS környezetben ott egy speciális profilt, ami hozza magával a tanúsítványokat is. Sajnos az egyik legelterjedtebb környezet, Androidra nincsen meg a támogatás. Reméljük, hogy előbb-utóbb meg lesz. Hogyha van esetleg Android programozó, akkor várjuk a felajánlásokat.